Erős Áram Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai délelőttnek ezt az óráját, ezt én úgy képzeltem el, hogy néhány szót mondanék valóban a munkámról, de alapvetően legyen ennek az időnek egy olyan része, amikor beszélgethetünk egymással. Mert én azt hiszem, hogy ha valóban a gyülekezeteknek azok a tagjai vannak most itt, akik tesznek a gyülekezetért, akik benne élnek a gyülekezet mindennapjaiba, akkor számukra leginkább a gyakorlati kérdések azok, amik fontosak, és talán van egy-két olyan kérdés, amit én meg tudok válaszolni, talán van egy-két olyan kérdés, amiben egymásnak tudunk segíteni, és ezért így tényleg előrébb juthatunk. Az előtörténethez talán annyi tényleg érdekes lehet, hogy amikor egy évvel ezelőtt, május 1-én én elkezdtem ezt a feladatot, ezt a munkát, az országos irodának az irányítását, akkor a hátam mögött volt tulajdonképpen 18, majdnem 19 évnyi lelkészi szolgálat, amelyből 16 év egyben a pilisi gyülekezetben volt, ott feleségemmel együtt voltunk 16 éven keresztül lelkészek, ez egy elég nagy gyülekezet, sőt az országnak majdnem a legnagyobb gyülekezete, 5600 taggal működő gyülekezet, tehát tényleg egy lendületes nagy gyülekezet, és ami még emellett azt segítette, hogy én ezt a feladatot elvállaljam, az volt, hogy esperesként is szolgáltam 8 éven keresztül az Egyházmegyében, illetve Fabiny Tamás püspök úr mellett a szolgálata kezdetétől püspök helyettesként is ott voltam, és így egy olyan rálátásom volt bizonyos feladatokra, kezdve a gyülekezeti legegyszerűbb, legalapvetőbb feladatoktól, mondjuk a kerületi egyházkormányzásnak a különböző kérdéseire, ami úgy gondoltam, hogy egy komoly segítség lehet abban, hogy az országos irodának a vezetését azt úgy vállalhassam el, és úgy valósíthassam meg, hogy az a gyülekezetekért működő iroda legyen. Mert azt hiszem, hogy korábban nekem is lelkészként mindig ez volt a legnagyobb problémám, hogy az országos iroda minthogyha önmagáért lenne, minthogyha önmagáért működne, önmagáért dolgozna, és minthogyha néha az embernek már az lett az érzése, hogy van ott egy külön osztály, amelyik direkt a gyülekezetek életének a megnehezítésével foglalkozik, vagy legalábbis a lelkészek bosszantásával. Tehát, hogy ez egy állandó tapasztalatom volt saját magamnak is, és éppen ezért, amikor az irodai munkát elkezdtem, akkor alapvetően a szolgáltató iroda, a gyülekezetek felé szolgáltató iroda képe volt az, amit én fontosnak tartottam, és ezzel kapcsolatban próbáltam meg elkezdeni megváltoztatni dolgokat, egy kicsit átformálni, egy kicsit irányban másfelé vinni az irodának a jelenlegi munkáját. Ez szerintem nagyon sok mindenben sikerült, de én magam is rájöttem, tapasztaltam belülről azt, hogy mennyi minden van, ami nagyon nehézé teszi azt, hogy az Üllői út 24, az iroda kapcsán a lelkészek ne azonnal szitok szavakat találjanak a szótárukban, hanem mondjuk örömmel gondoljanak arra, hogy ott értük folyó munka zajlik. Ezekből is el fogok majd mondani néhányat, hogy érezhető legyen az, hogy ez miért nehéz ez a feladat. Az elmúlt egy évből emelnék ki néhány olyan példát, ami azt mutatja, hogy hol sikerült megváltoztatni bizonyos folyamatokat, hol sikerült egészen másként vinni feladatokat. Az egyik ilyen terület a hitoktatásnak a területe. Nem tudom, hogy itt hányan vannak, akik hitoktatók. Van-e olyan, aki hitoktat is? Igen. Ugye a hitoktatás az egészen a tavalyi év szeptemberéig teljes mértékben a gyülekezetekben zajlott adminisztratív módon is. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezetek voltak azok, akik szerződést kellett, hogy kössenek a hitoktatókkal, a gyülekezetek voltak azok, akik bérszám fejtették a hitoktatóknak a díjait, és egyáltalán mindenféle ügyes-bajos problémával a gyülekezetnek kellett foglalkoznia. Ez a feladat egyre nehezebb lett. Most, hogy bejött ez a kötelező hit és erkölcstan oktatás, így gyakorlatilag legalább három, de inkább négyféleképpen lehet hitoktatni. Négyféle külön szerződés, négyféle külön óradíj, négyféle külön óradíjjal való folyamatos vérszámfejtés és adminisztráció, tehát ez egyre nőtt ez a dolog a lelkészeknek a hátán, ez a teher, vagy éppen a gazdaság is embereknek a hátán, és ezért volt egy olyan kérése az esperesi karnak, hogy próbáljuk meg ezt a hitoktatást, ezt központilag elrendezni. Ez volt az egyik ilyen lépés, ami meg is történt 2014 őszén. Ez azt jelenti, hogy jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyház összes hitoktatója központilag kapja meg a szerződését, központilag kapja meg a bérszámfejtésünkön keresztül a hitoktatásért járó díjakat, és minden így a központban zajlik és történik. Nagyon sok minden adminisztráció természetesen még így is kimaradt a gyülekezeteknél, hiszen magát a hittanórát meg kell szervezni, a hittanórákat meg kell tartani, a hittanórákat igazolni kell az állam felé. Ezek mind megmaradtak a gyülekezeteknél, és ilyen értelemben az adminisztratív terhek nem tűntek el teljesen a gyülekezetből, bár sokan ezt szerették volna, de sajnos ez a visszaigazolási rendszer miatt nem lehetséges teljes mértékben. De ami szerintem nagyon fontos, a gazdasági, a pénzügyi, a jogi felelősség az egyértelműen lekerült a lelkészekről, egyértelműen lekerült a gyülekezetekről. És én azt gondolom, hogy ez óriási dolog, ugyanis itt állami pénzekről van szó. Ezeknek az elszámolása ez rendkívül szigorú. Itt nem egyszerűen úgy van, hogy én azt mondom, hogy persze megtartottam az órákat és kérem a pénzt, hanem itt órára, gyerekre, létszámra lebontva kell minden egyes hittanórát visszaigazolni az állam felé, és ez a folyamat, ez nagyon-nagyon szoros, pontos kell, hogy legyen, azért, hogy ebben a saját helyzetünket azt jól tudjuk tartani, ugyanis azt azért mindenki érzékeli, hogy a mai magyar társadalomban nem annyira természetes ez a dolog, hogy az egyházak állami támogatással végzik a hitoktatást, rengeteg támadás éri az egyházakat, és ezen belül egy pénzügyi bizonytalanság az életveszélyes lehet az egész rendszerre nézve, ezért ezt mindenképpen szerettük volna elkerülni. A hitoktatással kapcsolatban csak még egy érdekességet hadd említsek meg, és aztán akkor lépnék tovább. Az a jellemző az evangélikus hittanórákra, hogy mi alapvetően kis létszámú hittancsoportokat tudunk elindítani. Míg a katolikus egyházban az általános, átlagos létszám egy hittanórán az 12-13 fő, a református egyházban 9, addig a mi egyházunkban 3. Tehát rengeteg úgynevezett kis létszámú hittanos csoportunk van, ami nagyon megnehezíti ennek az egésznek a finanszírozását, ugyanis az állam nem a mi néhány százalékunkhoz fogja igazítani a dolgokat, hanem elsősorban a katolikus református egyházhoz, ami azt jelenti, hogy nekünk ezekre a kis létszámú hittancsoportjainkra külön támogatást kell kérnünk. Ez egy állandó harc, ez egy állandó küzdelem az állammal, ami szintén a mi feladatunk. Tehát az iroda látja el az állami intézményekkel, az állami szervekkel való kapcsolattartásnak a feladatát, és ez gyakran azt jelenti, hogy kőkemény tárgyalásokat kell a különböző minisztériumokkal folytatni ahhoz, hogy például a kislétszámú hitoktatásnak az anyagi forrását megkapjuk az államtól. Megint csak egy példa, nagy nehezen sikerült ezt a 2014-2015 évi tanévre elérni, hogy megkapjuk ezeket az összegeket. A következő évben, ugye amikor most a felmenő rendszerben duplázódnak a hittanórák, akkor az állam ezt az összeget pontosan ugyanazzal a számmal vitte tovább a saját költségvetésével. De most éppen ott tartunk, hogy a dupla annyi hittanórára szeretnénk, szerintünk elég értelmesen, jogosan és észszerűen elkérni a dupla annyi támogatást. De ez nem természetes, ez nem ilyen egyszerű, ez rengeteg tárgyalást igényel, itt egyeztetni kell a katolikus református testvérekkel is, közösen kell fellépni azért, hogy ez menjen, ez egy ilyen állandó boxmeccs tulajdonképpen, ami nem látszik a gyülekezetekben, de ahhoz például, hogy tudjunk hitoktatókat finanszírozni, az ő javadalmuk meglegyen, ahhoz ezt folyamatosan meg kell tenni. Még egy harmadik téma, ami azért a hitoktatáshoz tartozik, az Evangélikus Egyház országos vezetése, elnöksége nagyon fontosnak tartotta azt, hogy akkor, amikor ilyen nagy mennyiségű plusz hittanúra szakad rá a gyülekezetekre, akkor legyen lehetőség arra, hogy főállású hitoktatókat alkalmazzon egy-egy gyülekezet. A tavalyi évben 22 ilyen főállású hitoktatónk volt, ahol az volt a követelmény, hogy legalább 20-22 tanórája, hittanórája legyen egy héten az illetőnek, és akkor egy nem túl magas, de mégis én azt gondolom, hogy elfogadható, teljes állású fizetést biztosítottunk az illetőnek. Látva azt, hogy mennyire növekszik a hittancsoportoknak a létszáma, az idei évtől, tehát ami tanév majd most kezdődik 2015-ben, ezt a 22 fős állományt, ezt úgy tűnik, hogy sikerül felvinnünk 40-44 főre. Ami azt gondolom egy óriási dolog, mert mindenki érzi azt, hogy ha a hitoktatás területén nem tudjuk azt a teljesítményt hozni, amire szükség van, akkor a jövő az, ami kockára van téve, és az egyházunknak a jövője az, amelyik elúszhat. És éppen ezért nagyon felelősségteljesen az egyház a saját pénzügyi kereteit is erre felhasználva próbál ebbe az irányba erősíteni. Éppen tegnap láttam egy olyan statisztikát a zsinatunkon, ahol egy nagyon érdekes statisztika volt, arról szólt, hogy azok, akik ötödikesként vagy elsősként beiratkoztak az evangélikus hittanra, hit és erkölcstanra, azok vajon a következő évben újra odairatkoztak ebbe vagy sem. És nagyon érdekes, hogy körülbelül 3-4% a lemorzsolódás. Ami szerintem nagyon jó. Tehát a 3-4% az akár azért is lehet, mert a gyerek elköltözött, vagy bármi más miatt, de ez azt mutatja, hogy azok a gyerekek, akik bejönnek az evangélikus hittanórára, azok ezek szerint ott maradnak. Jól érzik magukat, nem akarnak átmenni máshova, és a következő évben természetes a szülő számára, hogy újra az evangélikus hittanra iratja be a gyermekét. Szerintem ez óriási dolog, és ezt nagyon komolyan kell venni, mert ez a tegnapi statisztika, ami a zsinaton elén került, ez azért rengeteg negatív számmal is szolgált, például azzal, hogy a megkeresztelt, egy évben megkeresztelt gyermekek közül csak az 50% az, aki eljut a konfirmációig. Tehát, hogy az egyházunkban vannak ilyen nagyon-nagyon fenyegető statisztikai számok és irányok, és éppen ezért szükséges az, hogy éppen a hitoktatás területén valami nagyon-nagyon komoly erősítést tudjunk tenni, és ezt komolyan vegyük ezt a kérdést, és ebben lépjünk. Ezzel párhuzamosan próbáljuk megerősíteni azt is, hogy ezek a hitoktatók valóban megfelelő végzettséggel, tudással és egy folyamatos továbbképzéssel tudjanak a hittanórákra menni, hiszen ez is fontos, hogy ne csak egyszer, de folyamatosan 5-10 év táblatában is legyen egy megfelelő lendület a hitoktatókban. Ugyanígy egy óriási feladat volt, amit nem csak az iroda, de az irodán keresztül sikerült véghez vinni, az, hogy új tankönyveink szülessenek. Az eddigi hittanos tankönyveink, azok nagyjából olyan 15 évvel ezelőtt születtek. Valaki megkérdezhetné, hogy miért kell 15 év alatt kicserélni egy tankönyvet. Az a helyzet, hogy annyit változik a világ, és annyira másként tanulnak ma már a gyerekek, hogy ezt mindenféleképpen meg kellett tenni. És itt is egy olyan rendszerben történik ez a változtatás, hogy elkészülnek a könyvek, ezeket próbaévként egy évig önként jelentkező gyülekezetek tanítják, és aztán az onnan levont tapasztalatuk alapján véglegesítik ezt a hittankönyvet, és így kezdődik majd ezekből a tanítás. Tehát már most az idei évben voltak gyülekezetek, ahol ezeket a hittankönyveket használták, és a következő évtől pedig a legtöbb gyülekezetben ezek a hittankönyvek lesznek majd használatban. Ennyit talán a hitoktatásról, az évvégi beszámolók és a gazdasági élet a gyülekezetben, ez a kérdéskör. Teljesen egyetértek azzal, hogy jelenleg a lelkészeink túl vannak terhelve adminisztratív feladatokkal, és ezek közül például a gazdasági feladatok, de ugyanígy a pályázati feladatok olyanok, amik elviszik az idejüket, meg az energiájukat, meg a kedvüket, meg mindenüket. Na most az a helyzet, hogy nem tudok olyan receptet erre mondani, hogy jó, akkor ne legyen semmilyen gazdasági feladatuk, ne legyen semmilyen pályázati feladatuk, mert ezek a dolgok kötelező jelleggel jelen vannak az egyház, illetve egy gyülekezetnek az életében. Elmondom a problémát, és utána elmondom, hogy szerintem mi a megoldás, amit mi javaslunk egyébként folyamatosan a gyülekezetek felé is. A probléma az, hogy ha ma Magyarországon egy gyülekezet önálló jogi személyiségként létezik, tehát megtartja az anyagyülekezeti vagy a társgyülekezeten belüli önálló jogi személyiségét, akkor onnantól kezdve a számviteli törvénynek a szabályai azok érvényesek rá. Nagyon egyszerű ezt elképzelni, ha én alapítok egy betéti társaságot, amiben összesen ketten vagyunk, akkor is minden jogszabálynak kötelező megfelelnünk. Ez ugyanígy van a gyülekezetekkel is. Hogyha ők önálló adószámmal rendelkeznek, akkor önálló gazdálkodással rendelkeznek, akkor onnantól kezdve a számviteli törvényt nekik is be kell tartani. Na most ez nem egyszerű. Ez egy szakfeladat. Ha ezt egy lelkész végzi, akkor az már katasztrófa. Ez ma Magyarországon egy olyan feladat, amit könyvelők tudnak elvégezni. Én azt mondom, hogy igazából senki más. Tehát odáig kellene eljutni, hogy a lelkészek kezéből a könyvelési feladatokat, a gazdasági feladatokat ki kell tudni venni, és a gyülekezetnek ezt oda kell tudni adni egy profi gazdasági cégnek. Nem azért, mert mi országos iroda ezt mondjuk, hanem azért, mert ma Magyarországon ezek a feltételek, ezek a jogi feltételek, ezek ott vannak, és ezeknek teljesülniük kell. Hogyan lehet ezt megtenni? A legtöbb gyülekezetben erre nincsen pénz. Főleg a kis gyülekezetek azt mondják, hogy ők nem tudnak havi szinten 20-30 ezer forintot arra költeni, hogy egy-egy ilyen irodát meg tudjanak bízni. Ezért nekünk az a javaslatunk, és ez több egyházmegyében működik is, hogy érdemes lenne a gyülekezeteknek összefogni. És közösen, mondjuk az egyházmegye területén levő 3-4-5-6 kis gyülekezetnek közösen megbízni egy könyvelő irodát, és azt a könyvelő irodát ezzel foglalkoztatni, hogy az 5-6 kis gyülekezetnek a pénzügyeit könyvelje is rendezze. Ez árban is egész más terhet róla a gyülekezetekre, és egy könyvelő irodának egy kis gyülekezet számláit könyvelni, az igazából nem egy komoly dolog. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy jogi szempontból jelenleg az egyházunkban teljesen ugyanolyan elbírálás alá esik egy pici gyülekezet, amelyikben mondjuk egy év alatt megfordul 3-4 millió forint, és van egy évben 112 darab számlájuk, amit könyvelni kell, teljesen ugyanaz alá az elbírálás alá esik, mint egy mega gyülekezet, mondjuk egy 6000 fős gyülekezet, amelyiknek van egy 30-40 milliós költségvetése, plusz átfolyik rajta mondjuk éppen abban az évben 2-300 millió forint, mert megvalósít egy pályázatot, vagy mert van egy iskolája, van a gyülekezeten belül 20-30 alkalmazott, ezek ugyanaz alá, az elbírálás alá esnek. És nagyon-nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, és én teljesen megértem a kis gyülekezeteknek a problémáját és terheit, de nekünk ez a javaslatunk. Egészen odáig menően, hogy az esperesi tanácson, az espereseknek azt is felajánlottuk, hogy amennyiben az egyházmegyék elindítanak ilyen központi könyvelési programokat, akkor azt anyagilag is tudjuk támogatni, hogy még kisebb teher jusson a gyülekezetekre. Gyakorló hitoktatóként hadd mondjam el, hogy nagyon nehéz hitoktatni. Tehát ez az én egyéni tapasztalatom, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy az ember oda megy, csupa aranyos kisgyerek mosolyog és várja azt, hogy valami legyen, és valóban itt vannak ezek a nehezítések. Utolsó órák, olyan tantermek, amelyek nem alkalmasak erre, a gyerek már menne haza, el van fáradva, és amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor tényleg nem könnyű hitoktatni. Én abban reménykedem, hogy az új tankönyvek, azok sokat fognak segíteni, mert direkt ez a céljuk, először is lesz hozzájuk mindegyik tankönyvhöz tanári kézikönyv. ami eddig nem volt a korábbi tankönyvcsoportnál, pedig az nagyon sokat segít, mert a legtöbbször az a baj, hogy a hitoktató is kifogy az ötletekből. Már nem tudja, hogy hogyan tudná lekötni a gyerekeket. Ebben az új tankönyv családban viszont már lesz ilyen tanári kézikönyv, ami segít nekik abban, hogy ez így előre menjen. A másik, amihez ragaszkodik az egyházunk, és ebben a zsinat nagyon határozott volt, hogy igenis képzettséggel rendelkezők lehetnek csak azok, akik a megfelelő képzettséggel rendelkezők lehetnek azok, akik hitoktatnak. Tegyük hozzá, mindannyian tudjuk, hogy a pedagógus bármilyen magas képzettségű is, azért az ő személyisége, az mégiscsak eldönti majd a végén a dolgokat. Itt is, mint az egyházunk minden területén, az elsődleges kérdés az az, hogy milyen személyi állománnyal tudunk dolgozni. Ezen belül a gyülekezeteknek is érdemes hosszú távra előre gondolkodni, megtalálni azokat az embereket, akik kinevelhetőek, és akik majd be tudnak állni a hitoktatásban. Én csak egy ilyen példát mondok most, mert ez nekem emlék, de a pilisi gyülekezetben mi annak idején látva azt, hogy mennyi hittanóránk van, ott 44 hittanórát kellett hetente elosztani. Tehát az volt a hittanóra mennyiség. Arra tettük le a voksunkat, hogy a hitoktatás nem lelkészi feladat, először is. Tehát nagyon kevés hittanórát tartottunk mi, csak hetediktől fölfelé tartottuk a hittanórákat. Viszont megpróbáltunk kiválasztani olyan fiatalokat, akiket elküldtünk a teológiára, és így 4-5 olyan végzett hitoktatónk volt, akik ezeket a hittanórákat el tudták végezni. Szerintem ma a gazdasági leterheltség, meg az adminisztratív leterheltség mellett talán az egyik legnagyobb leterheltsége a lelkészeknek az, hogy hitoktatnak. Ennek természetesen tudom én is azt, hogy anyagi okai is vannak, mert egyszerűen ma a gyülekezetek által a lelkészeknek adott fizetés az azért nem egy olyan versenyképes fizetés a mai világban, és ezért szükségük van arra, hogy hitoktassanak, de ez akkor sem jó. Mert nekem nem mondja azt senki, hogy ha egy lelkész 12-16 hittanórát megtart egy héten, akkor van még ereje látogatni, meg van még ereje készülni, meg emberekkel leülni, beszélgetni. Nagyon-nagyon nehéz ez a helyzet, de én mégis azt gondolom, hogy abba az irányba kell határozottan lépni, hogy a hitoktatás az hitoktatói feladat, a lelkészi munka az meg lelkészi feladat. Ugye ebben a zsinat döntött úgy, hogy ha jól emlékszem, 10 óránál több órája nem lehet most már a lelkészeknek. Átmeneti időre, ez egy átmeneti idő volt, amikor még ezt püspöki engedéllyel lehetett megtenni, hogy több hittanórája legyen egy lelkésznek, de ettől az évtől ez megint még egy fokkal szigorodik. Ugye itt az a kérdés, hogy 4-5 évvel ezelőtt a lelkészek elkezdtek-e gondolkodni ezen, tettek-e lépéseket azért, hogy hitoktatóik legyenek, vagy sem? Mert ahol nem, ott most bajban vannak. Egyre több hittanóra jön és jön és jön, és nincs hitoktató, akire rábízzák. Ez egy óriási probléma, és ezzel nagyon intenzíven kell foglalkozni, és szerintem a presbitériumban is ezt újra meg újra szóvá kell tenni, hogy legyen hitoktatója a gyülekezetnek, ne a lelkész legyen az, aki túlterhelődik a hittanórákkal, és mellette egyre inkább törekedni kell arra is, hogy a lelkésznek az anyagi forrásai elegendőek legyenek a hittanórák nélkül is ahhoz, hogy tisztességesen meg tudjon élni. Mert ezt ugyanúgy komolyan kell venni. Tehát az nem lehetőség, hogy akkor elvesztük az összes hittanórát a lelkészektől, amikor tudjuk azt, hogy a gyér fizetés mellett az a másik megélhetési forrása. Tehát nem tudja leadni az összes hittanóráját. Ezt az egészet komolyan kell venni együttesen, és ezen érdemes gondolkodni. Én nem gondolom azt, hogy a nyíregyházi szakot azt újra lehet indítani. Itt az a probléma, hogy nagyon nehéz anyagilag fenntartani egy-egy ilyen intézményt, és mivel az Evangélikus Hittudományi Egyetem az egy működő egység, ezért az ahhoz való hozzácsatolása az egyszerűen gazdaságilag sokkal logikusabb, és tehát nem a Budapest központúság itt a lényeg, hanem az, hogy meg tudjon élni ez az intézmény, ezért ma hitoktatókat a Hittudományi Egyetemen képezünk ki, de én azt hiszem, hogy ez jó helyen van. Tehát olyan értelemben, hogy azért mégiscsak a tudás szempontjából ott van a legnagyobb kapacitás, hiszen megfelelő színvonalú oktatóik lehetnek a Hittudományi Egyetemen. Az egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi történik az a hitoktatóval, aki elvégzi a képzést, és utána ott van, és jelentkezik, hogy én tanítanék, de nem kap hittanórát. Ez egy nagy probléma. Én azt hiszem, ezt az fogja megoldani, hogy ahogyan ugye most már a hatodik osztályok is, tehát első, második és ötödik, hatodik osztályban is van most már kötelező hit és elkölcstan, ez két év alatt még egyszer meg fog duplázódni. Tehát egyszerűen, hogy mondjam, mindenhonnan kutatni kell majd a hitoktatókat, ahhoz, hogy ezt a mennyiséget ezt bírja a gyülekezet. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy a jövőben sokkal inkább lesz feladata a hitoktatóknak, mint olyan az eddig volt. Igen, tessék elképzelni, hogy amikor leadjuk az állam felé a hittanóráknak az igazolását, akkor óraadó létszám alapján adjuk le egy több ezer, sőt több tízezer soros kimutatást, amiben hát ezek visszakövethetőek, és ebben az embernek tényleg fontosnak, meg szabályszerűnek kell. A pályázatokról azért szeretnék szólni, mert ez is egy olyan kettős terület, amiben örlődnek a gyülekezetek. Az egyik oldalon a pályázatokkal való foglalkozás az ugyanúgy túlterheli a lelkészt, ugyanúgy túlterheli a gyülekezetnek a gazdasági emberét, és a többi, és a többi, de azt is látjuk, hogy ma Magyarországon más forrásból szinte lehetetlen komoly összegeket bevonni a gyülekezeti életbe. Csak egy számot mondok, ami azt gondolom, hogy mindenki számára megdöbbentő lesz. Az elmúlt 7 évben, a legutolsó Európai Uniós ciklusban, tehát pályázati ciklusban, az egyházunkban 13 milliárd forint jött be külső forrásból. Ez mind pályázati pénz. Ha ebből mondjuk csak egy részt veszek, az ilyen energetikai pályázatok, ahol ugye a fűtést, az ablakokat, a szigetelést lehet megoldani, akkor csak ezen a területen 4,5 milliárd forint volt az, amit sikerült szerezni a külső pályázatokból. Ebből a pénzből körülbelül 30-35 templomnak a felújítása valósult meg, parókiáknak a felújítása, és akkor most még az intézményeket nem is említem, ahol ugye iskolák, óvodák, vagy diakóniai intézmények, szeretetotthonok újultak meg. Nem lesz máshonnan pénz ezután sem. Ezt látni kell. A pályázatokon keresztül lehet pénzt nyerni a gyülekezeteknek. Hadd tegyek a 13 milliárd mellé egy másik számot. Az idei évben az egyházunk a saját forrásaiból, mit tetszene gondolni, mennyi pénzt tud gyülekezeti építkezésekre félretenni? Központilag.
Semmi.
Eddig ez volt az elmúlt években, hogy semmi. Most 50 millió forint. És tessék elkezdeni, hogy 50 millió forint, azzal mit lehet kezdeni 250-300 gyülekezetben? Semmi. De ez a valóság. Az egyház a saját forrásaiból, a saját bevételeiből nem tud erre fordítani, ugyanis a bevételei az egyháznak azok folyamatosan csökkennek. Az 1%-os bevételek is folyamatosan csökkennek, és egyáltalán minden más bevételünk is folyamatosan csökken. Ezért én azt látom, és ezt szeretném továbbadni, hogy igenis valamilyen módon meg kell szervezni a gyülekezetekben azt, hogy pályázni tudjanak a gyülekezetek. Jó modelleket hadd mondjak. Látok olyan gyülekezeteket, ahol ezzel egy 3-4 főből álló csoport foglalkozik, amiben egy ember a lelkész, de a többiek valamilyen formában szakemberek. Fiatalok, nem is biztos, hogy presbiter az illető, de olyan ember, aki ért hozzá. A profi gyülekezetek, akik ezt már megtanulták, hogy hogyan kell pályázatokat nyerni, azok valami olyan céggel is dolgoztatnak, amelyik cég jól működik. Tehát nem magukra vállalják ezt az egészet, hanem keresnek egy olyan projektmenedzsert, egy olyan céget, amelyik azt mondja, hogy A-tól Z-ig levezényem ezt a folyamatot. Igaz, hogy komoly pénzt kérek érte, de annak az ára, hogy ez a pénz oda eljusson, annak hát ezt ki kell fizetni, ezt nem lehet kikerülni. Én ezt nagyon komolyan mondom, hogy aki érzi azt, hogy a gyülekezetében nincsenek ilyen pályázatok, az kérje a lelkészét, hogy ezzel foglalkozzanak. Kérje a presbitériumot, hogy erre figyeljenek oda. Ami ebben a másik oldal, a lehetetlen oldal, az az, ahogyan ma Magyarországon ezek a pályázatok működnek. És erre csak egy példát hadd mondjak, amivel sikerült tegnap előtt felborzolni a lelkészeknek a kedélyeit, és sikerült kihívni a kövezés, megkövezés hangulatot, a lincs hangulatot az iroda ellen. Ez az volt, hogy kapunk egy olyan pályázati kiírást, amelyik azt mondja, hogy 30 napon belül, ezt az állam mondja, 30 napon belül gyűjtsük össze az összes egyházi ingatlanunkról az összes adatot, ami csak létezik. Nehezítésként, hogyha valaki úgy érezni, hogy ez még nem elég, akkor hozzáteszi azt a feladatot is, hogy minden, ugye ez energetikai pályázatról van szó, az a kérés, hogy minden egyes ingatlannal kapcsolatban kérik az utolsó 3 évnek az energiafogyasztási kiadásait. De nem elég a befizetett számlákat felmutatni, hanem el kell menni a szolgáltatóhoz, és a szolgáltatótól kell hivatalos igazolást kérni. Ez a feltételrendszer. Ezt kiküldjük a lelkészeknek, ők meg visszaírnak, hogy nektek biztos elment az eszetek. Nem nekünk ment el, hanem egyszerűen ilyen feltételek között kell dolgozni. Lehetetlen. Értelmetlen. Most ezen dolgozunk, hogy próbáljuk azt elérni, hogy az állami oldal vagy hosszabbítsa meg a beadási határidőt, vagy adjon lehetőséget hiánypótlásra, mert nem is lehet. Hát volt, aki elment a szolgáltatóhoz, és a szolgáltató mondta, hogy átvettem a kérését, 30 napon belül fogom ezt teljesíteni. És akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor most mit csináljuk? Azt szeretném ebben érzékeltetni, hogy nagyon sokszor az országos irodát azért szidják, mert ilyen lehetetlen helyzetekbe kerül. Nem tudom azt mondani, hogy emberek van erre 2 hónap, hogyha az állami kiírás 30 napról szól. Megpróbálunk valahogyan segíteni ezen a dolgon, de ez nem egyszerű, nem könnyű. Úgyhogy ez a 2 egyszerre igaz, pályázatok nélkül nem tudunk komoly pénzösszegeket behozni a gyülekezetekbe. 1, 2, a pályázatok sokszor lehetetlen feltételeket teremtenek a gyülekezeten belül, ezért én azt gondolom, hogy minél inkább a lelkészt mentesíteni kell ezek alól a feladatok alól, és munkacsoportnak, hozzáértő szakértőknek kell ezzel foglalkozni. Minden gyülekezet, aki szeretne ilyen pályázatot a jövőben indítani, mert az a nagy probléma, hogy az állam hozzáteszi azt is, hogy csak azokkal fog a jövőben pályázatokat indítani, akik ebbe az összeírásba bekerülnek. Az a mi reménységünk, hogy azért sikerül ilyenkor elérni azt, hogy vagy hosszabbítsák meg a határidőket, vagy adjanak könnyítési lehetőségeket. Ennél a pályázati résznél mi 3 céget kértünk meg arra, hogy dolgozzanak velünk ebben a pályázatban. Ránéztek, elolvasták, és azt mondták, hogy nincs az a pénz. Tényleg. Mert azt mondták, hogy ez lehetetlen, kivitelezhetetlen a pályázat, és ezért visszaléptek ebben a dologban. Jó, ez a 3 nagy terület fért most ebbe bele, természetesen rengeteg lenne még, amiről beszélhetnénk. Egyet még én azért mindenféleképpen ide tennék, az elmúlt évben megindult egy új osztály az irodán, ez a gyülekezeti és missziói osztály, amelyiknek sok területen biztos mindenki találkozott a nevével, vagy azokkal a dolgokkal, amiket ők visznek, végeznek. Különböző gyülekezetekbe vittek ki például az adventi időszakban eseményeket, a bőti időszakban, így van, ilyen interaktív keresztutat vittek sok helyre, 25 gyülekezetbe jutottak el csak most a bőti időszakban is, tehát én úgy gondolom, hogy itt van még egy nagyon-nagyon fontos irány, amelyik innen indul el ebből a gyülekezeti és missziói osztályból, és az a reménységünk, hogy ez a jövőben még erősödni és kiteljesedni fog. Remélem, hogy ez is azt eredményezi majd, hogy egyszer tényleg az országos iroda az kikerül ebből a fekete bárány szerepből, és valahogyan segítő és valóban szolgáltató irodaként tud működni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet!